Mi az E.ON-nál azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az E.ON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent.
A gazdasági és a politikai élet egyik meghatározó és kreatív alakja. A Politico magazin néhány évvel ezelőtt az 50 legbefolyásosabb gondolkodók egyikeként hivatkozott rá. Stephanie Keltont a legtöbben mégis Bernie Sanders gazdasági tanácsadójaként ismerik. Kelton egyébként közgazdászként a modern monetáris elmélet szaktekintéje. Nem kevesebbet állít, mint hogy minden, amit az államadósságról, a költségvetésről vagy a pénzről eddig gondoltunk, téves. Az államnak pénzhiányra hivatkozva nem kell nemet mondania arra, ami a közjó érdekeit szolgálja. Mivel tud pénzt nyomtatni, szerinte értelmetlen a megszorítás. A modern monetáris elmélet ugyanakkor nem a mértéktelen pénznyomtatás, hanem a jól átgondolt és nagyon fegyelmezett költségvetés híve, aminek nem a deficit, hanem az infláció a korlátja. Az adófizetése is az inflációs nyomás miatt van szükség, illetve hogy kiegyenlítse a jövedelmet a gazdagok és a szegények között. Az államnak pedig a gazdasági aktivitás megteremtése a feladata, ami a magánszféra számára extra kihívás lenne. Például szerinte az állam általános munkapiaci programokkal mindenkinek adhat munkát, akinek a privát szektor éppen nem tud. Stephanie Kelton nézeteiről jelenleg éles vita folyik az Egyesült Államokban is. Legalább annyi kritikusa, mint támogatója van. Minden esetre az biztos, hogy Stephanie Kelton személye ma megkerülhetetlen. Az öt legfontosabb nő között tartják számon, aki közgazdászként alakítja a valóságról alkotott képünket. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Pistül Veronika vagyok, az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. A Rebusinessben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban az értékrendekről lesz szó. Hogyha valaki menedzser vagy cégtulajdonos, akkor milyen alapelvek szerint dönt és építi a csapatát. Erről pedig Budai Bencével, a Serná ügyvezetőjével beszélgetek. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Budai Bencével beszélgetünk ma. Nagyon korai szakaszában a karrierednek kerültél olyan üzleti helyzetekbe, ami mondjuk nem akkor szokott megtörténni. Nagy cégek közötti tranzakciók, és ma például ugye a Serná ügyvezetője vagy. Ezt te hogy értékeled? Egy teljesen logikus lépésnek abból következően, ahogy amit és ahogy tettél az életedben, szerencsének, a kettő összjátékának.
Ugye akkor az mindig relatív, mondjuk el, én most voltam 36 éves, tehát ez fiatal volt sem, ezt mindenki döntse
el. Hát amikor ügyvezető lettél például Serná, akkor nem ennyi voltál?
Akkor fiatal voltam, és aztán mindjárt beszélünk, mert ugye a Vodafone UPC felvásárlásra utaltál, amit meg még hamarabb csináltam. Szóval én úgy mindig azt szoktam mondani, hogy akkor az nem egy érdem, hanem egy állapot, más okosabb emberek mondták ezt, de a mögötte van az az érdem, és én ítélek meg másokat is. Tehát, hogy valaki fiatal vagy idősebb, az majdnem, hogy irreleváns a tekintetben, hogy mit hoz oda, milyen személyiséggel. És szerintem igazából ez a válasz nem is a kor annyira rá. Ugye a McKinsey-nél kezdtem a dolgozni az egyetem után, És az nyilvánvalóan eleve predesztinál arra, hogy egy ilyen gyorsító pályán van az ember szakmailag, vezetőileg.
Ugye például a McKinsey, mint gyorsítósáv, az egy tudatos lépés volt, hogy te a gyorsítósávot keresed?
Így szerintem nem volt tudatos lépés, mint ahogy te most megfogalmaztad. Azt gondolom, hogy van bennem egy nemzetközi szinten egészséges ambíció magammal.
Mit jelent az, hogy nemzetközi szinten?
Az, mert pont a napokban voltam egy rendezvényen, ahol erről beszélgettünk, és nekem meggyőződésem az, hogy tendenciózusan mi magyarok a szakmánkban a tudásunkat, a tehetségünket azt alulértékeljük. Nem mindenki, de a többsége. Nagyon jó példa erre, hogy aztán a McKinsey folyamán én csináltam egy másoddiplomát, egy MBA-t Szingapurban az INSEAD-on, ami viszonylag
az egy elitiskola.
Elitiskola, ha ez a szó van ilyen, akkor igen az. 500-an vagyunk egy évfolyamban, nagyjából 80 országból, tényleg a fejlett világnak, és egyébként a fejlődő világnak is rengeteg tehetséges fiatalja. És ugye az a tapasztalat ott, hogy amikor ott vagyunk egy szemináriumon, feldolgozunk egy esettanulmányt komoly témákban, és azt mondja egyébként egy nagyon jó professzor, hogy na van-e valakinek kérdése, hozzászólása, akkor ott biztos, hogy 20 kéz emelkedik a magasba, és aki a teremben van, amerikai, indiai, vagy egyéb nemzetiségű, az
bátran... Te hányszor jelentkeztél?
Én nagyon sokszor, mert én ilyen tekintem, és mert ezt mondtam, hogy bennem van egy ambícióban, hogy én ahol ott vagyok, ott kihasználjam a lehetőséget, éljek a térrel, az idővel, meg akik ott vannak körülöttem. De arra akartam utalni, hogy például a közgázon csináltam az első diplomámat, még az egyben az 5 éves rendszerben, azért nem ez van Magyarországon. Tipikusan megvan, szerintem mindenkinek ez a csendje egy konferencián, vagy bárhol, hogy akkor
lehet
van
kérdezni.
Egy kérdés, és akkor ez a kínos csend. Én egyébként megfogadtam, hogy ha ez a szituáció előáll, bárhol vagyok a tipikusan Magyarországon, biztos kérdezek. Két dolog miatt. Egy, mert olyan nincs, hogy valahol ott ülök, és ne legyen kérdésem, akkor minek mentem oda, akkor nem fogott meg a téma. Kettő, mert 10-ből 9-szer azt történik, hogy felteszem a kezem, kérdezek, majd utána jön még 8-9, az enyémnél is okosabb kérdés, és elindul egy beszélgetés. És akkor most ambícióból indultunk ki, csak oda akartam visszavezetni, hogy ugye azt mondtam, hogy van bennem talán az átlag magyar egy nagyobb ambíció magammal szemben, és elvárás magammal szemben, és aztán, hogy emiatt jutottam a McKinsey, ez mások is oda mennek, nem volt tudatos. Ez egy random dolog volt, egy random impresszió alapján jelentkeztem, de aztán szerencsére nagyon-nagyon hamar kiválasztottak, és kaptam egy ajánlatot, úgyhogy az egyetem utolsó évben úgy tanultam már, hogy nekem volt egy ajánlatom a McKinsey-től, és mindez a válság közepén volt, akkor már nem volt kérdés, hogy akkor máshova menjek-e.
Azért érdekes, hogy azt mondod, hogy ez nem volt tudatos, mert közben azóta azt látni, sőt, te magad is elmondtad, hogy elképesztően tudatos vagy. Hol volt a fordulópont, amikor ez a tudatosság beköltözik az életedbe, és a tervezésed részévé válik?
Ugye diplomáztam 2010-ben, akkor 24 évesen, és akkor kezdtem a McKinsey-nél dolgozni. 3 évet, az ember tényleg nagyon sok mindent tanul, munkaetikáról, szakmai tudásról, nagyon sok okos embertől inspirálódik, probléma megoldás, majd pedig elmentem egy évre Szingapurba feleségemmel együtt, ahol nagyon sokat tanultam, és nagyon sokat utaztam is. És ez volt egy ilyen fordulópont, akkor 28-9-30 évesek vagyunk, és az a fordulópont, hogy maradunk a külföldön, nagyon sok helyről volt ajánlat nyilvánvalóan, hogy menjek az akkori fizetésemnek a többszöröseért külföldre, vagy hazajövünk-e család alapítás miatt, meg egyébként is. És én úgy fordítom le ma ezt magamnak, ez ugye gyakorlatilag 7-8 évvel ezelőtti történésről beszélünk, hogy azzal, hogy azt a döntést hoztuk meg, hogy hazajövünk, azzal, hogy hazajövünk, de aztán majd megyünk ki. És se telnek az évek, és nem mentünk ki eddig sem, és lehet, hogy most már nem is fogunk. Ha hazajöttünk, és itt vagyunk, akkor viszont magammal szemben kutya kötelességem, hogy akkor itt kihasználjam a lehetőségeket. A kihasználás itt most hangsúlyosan értelemben mondom, és éljek azzal, amit, hogy én itthon maradtam. A barátjának a fele az külföldön él, és dolgozik, és ott alapított családot, és nem tudom, vissza fog-e jönni. Nekem meg akkor azt gondolom, hogy akkor én itt maradtam, akkor nekem az kötelességem magam felé, hogy itt akkor próbálják alkotni, és olyan helyzeteket keresni, ahol tudok hatással lenni ügyekre, meg másokra.
Nem kerülöm meg a kérdést, hogy hányszor bántad meg?
Pillanatnyi felindulásokban lehet, hogy sokszor, de valójában most, ahogy itt ülök és beszélgetek veled erről, vagy amiket csinálok, akikkel nem bántam meg. Nem szabad nézni a vagyon összehasonlítást itthon külföld tekintetében, azt el kell engedni.
Mert akkor ezt
végig gondoltuk, kiszámolta az ember, látja, hogy akkor ez 5-10-20 éves időtávon mit jelenthet különbségben. Elfogadja, mert van ezernyi más szempont is, és így nem bántam meg, hiányoznak azok, akik nincsenek itthon. Amikor itt jönnek, hazajönnek, akkor ugye ez mindig egy fontos találkozás, hogy hozzájuk utazni, de így akkor nem bánhatom meg, és ezért van nekem egy felelősségem magammal szemben, meg ambícióm, hogyha igenis úgy csinálom a dolgaimat, a munkámat, a társasági életemet, hogy abban itthon próbálok nem csak tétlenül ülni, és várni, hogy történjen valami, hanem utána menni dolgok után felvállalni ügyeket, keresni új lehetőségeket.
A prioritás listán.
Most társadalmi rendszerekre utalsz, vagy értékrendszerekre?
Akár üzletire is.
Hát dehogy ne, hát azért, Amikor azt mondtam, hogy itt maradtunk, és akkor itt kell alkotni, az pont ez, mert azt gondoljuk, hogy látunk olyan dolgokat az üzleti életben, a társadalmi kihívások tekintetében, ahol tudunk és kell beavatkoznunk. Mi nem vagyunk orvosok, nem vagyunk politikusok, se nem pártpolitikusok, se nem szakpolitikusok, hanem menedzserek vagyunk, de azért az sokkal többet jelenthet, mint az, amiben valaki éppen csak benne az adott rólprofiljában.
Megérkeztünk a témához, wow. Mert én ezt imádom, hogy azt mondod, hogy menedzserek vagyunk. Hát, és az a tapasztalatom, hogy nagyon sok menedzser azt mondja, szemben veled, meg azzal, ahogy te szerintem működsz, és remélem, hogy meg fogják érteni sokan, hogy te hogy gondolkodsz, meg hogy mi a működésed, hogy menedzserként egy csomó mindenben nincs felelősségem. Elválasztják azt a céges világot, ahol alapítók vannak saját tulajdonnal, meg azt a világot, ahol menedzserek vannak, akik mondjuk alkalmazott vezetők. És te közben azt bizonyítod, és ne haragudj, hogy ilyen szerepbe hozlak téged, mint ennek az egyik példaképét számomra, de hogy azt bizonyítod, hogy menedzserként is lehet ugyanezt a szemléletet vinni, sőt, ugyanazt az alkotást belevinni dolgokba, mint hogyha az embernek saját tulajdona lenne.
Ugye itt definiálunk én a menedzser szót, és akkor ebben különböztetni kéne menedzser és líder szót.
Hát a
magyar ugye azt mondja, hogy vezető, és ott nem különböztet meg ugye menedzsert, meg lídert, az angol azért ezt különkezi, aztán pedig összerakja. Tehát egybe kezeljük, a vezetőről beszélünk, aki funkcionális vállalatvezető, de embereket is vezet.
Én úgy is definiáltam, és úgy is elválasztottam, hogy te nem a tulajdonosa vagy a cégnek.
Igen, per pillanat nem. És
nem, pillanat,
nem csak azt akarom mondani, hogy nem dolgoztam soha még tulajdonosként a saját cégemben, mert nem is így definiálom magamat, nem bizonyos dolgok, amiket nagyon becsülök olyan emberekben, akik saját maguk építenek fel dolgokat, a saját tulajdonokat teszik kockára, bizonyos dolgokban nem lehet, hogy nincsenek meg, hanem benne más van meg. És a menedzserről beszélsz, akkor valljuk be őszintén, ez mindig az, hogy na közgazdász, vagy te mihez értesz, vagy ugye, aki nem emleti közgazdász, mert nem társadalom tudós, de mindenki megkapja ezt az rikát, egy mérnököt, meg egy orvost, ilyennel sose találnak meg.
Meg egy fejlesztőt,
persze, mert tényleg ennyire profán, hogy ha valamihez ért egy jó menedzser, meg egy vezető, és én nem tudom, hogy én az vagyok-e, csak maximum törekszem arra lenni.
Hát az a hír járja, hogy az
lehet,
vagy.
De hogy embereket, folyamatokat, ügyeket vezetsz, az élére állsz, próbálsz folyamatosan döntéseket hozni rengeteget, felvállalni felelősséget, a vezetés erről szól, és ebben minél jobban tevékenykedni. És az, hogy mit válasz fel, ez a te döntésed. Mert te nem fogsz épületeket tervezni, max a te szervezetet fog, te nem fogsz embereket meggyújítani, max a te szervezetet, akivel halnak az élén állsz. És tulajdonképpen ez a nagy döntés, hogy akkor menedzserként mihez adom az időmet meg a nevemet, de vagy az idő az erőforrásom. Nekem nincsen nagy más tudásom. Mondanám azt, hogy tele vagyok elméleti tárházakkal, de nem oda nyúlok vissza, hanem értékrendekhez nyúlok vissza a nap minden pontján, a több száz döntésnél.
Na, ez is lényeges, álljunk meg. Értékrendekhez nyúlok vissza, ezt mondod. Hát milyenhez?
Szerintem az ember az értékrendjét azt a hozott normákból, legyen az család vagy a körülterelő társadalom, az oktatásból szedi fel, és a saját életútjából, annak a kudarcaiból, meg a sikereiből is. És nekem volt rengeteg apró kudarcom, személyesen más emberekkel, hogyan alakultak kapcsolataim, üzleti döntések, hibák. Nehéz ez meg azért, mi az
azt
ember...
Azt mond inkább, mert olyan biztos, hogy van, hogy elhatároztat, hogy már pedig, tehát van három dolog, annyit biztos tudsz mondani, ami mindig ott van, hogy ez a működésem alapelve, kész.
Aha, az alap, hogy minden esetben kölcsönös tiszteletből indulunk ki bármilyen érintettel, bármilyen beszállító, vevő, üzleti partner, szabályozó. Úgy ülünk le az asztalhoz, egyébként az Imszádon ezt úgy mondják, hogy principle of charity, hogy te megadod a kiinduló pontot annak, hogy a másik ember jó szándékkal van ott.
Ártatlanság vélelme.
Igen, pontosan ez. Hát a jogilag igen, szemlélem az állás, de ezt akarom mondani, hogy vagy őszintén én azt tapasztalom, nagyon sok ember nem így működik, és ez már eleve egy hátrányos helyzetből indítja meg a beszélgetéseket, vagy a kapcsolatokat.
Hát ez az, amiről arról szoktunk beszélni, hogy a bizalom kellene, hogy legyen az
igen,
alap,
igen.
De nem az.
És aztán pedig azt gondolom, hogy de innen indulunk ki, és ezután nagyon hamar erodálódhat a két fél által. Tehát ez nem egy folyamatos fellengző feltételezés, hogy mindenki a jót
nem
akarja.
Nem egyenöleljük meg egymást.
Mert nem, mert az emberek egy része bizonyos szituációkban, lehet, hogy néha én is gyarló és önérdekkövető, és esetleg nem kooperatívitásra törekszik, de ebből indulunk ki. Ez az egyik alapelv, az biztosan. A másik az, hogy és megint csak egy ilyen humán interakció, vagy transzakcionális analízisben beszélünk, ha pedig már leültünk, akkor a magam részéről igyekezzek a lehető legjobbat, a lehető leghatékonyabban oda hozni az asztalhoz a beszélgetéshez, legyen ez egy ügy, egy projekt, egy üzleti kapcsolat, és ezt várni a másiktól is. Ha nem ez történik, bármi, az megint egy döntési helyzetet hoz fel. A harmadik pedig az, mert nyilván vezetőként te nem egyéni szituációban is benne, hanem emberek vannak körülötted, akik azért vagy te vezetőjük, mert tőled várják el ők is, meg mondjuk a megbízott tulajdonos, hogy te állítsd őket irányba. Szóval őket úgy irányba állítani és úgy felhatalmazni, hogy merjenek önállóan működni abban a keretrendszerben, amit az adott szervezetben te, mint vezető határozol meg. Ez a felhatalmazásnak mondanám azt, hogy én nagyon szeretem azt, amikor meg tudom tenni, hogy a körülöttem lévő emberek azt érezzék, hogy ők tudnak működni. Nem kell hozzám jönniük, mert tiszták a keretek, és ebben tudnak ők is eredményt elérni.
Ezeket te tankönyvekből tudod, vagy megtapasztaltad az ellenkezőjét?
Cseles a kérdés, mert nincs jó, meg rossz válasz sem. Ilyen könyvek szerintem, tankönyv ezt nem tanítja. Mert a tankönyv nem ez a feladat, ezt megtanítsa. Tehát, hogy nagyon jó dolgokat tanultam a közgázon, meg az inside-on, és sok jó tantárgy volt, jó könyvekkel, és ugye a booklist kapcsán lehetne erre dolgon beszélni.
Ja, bridge booklist-ről beszélsz, szóval üzleti utalok. Könyvek vannak.
De ugye ott is, hogy a múltkor egy másik beszélgetés szóba került, hogy bármi lehet tankönyv, és én tipikusan nem ezeket az ember nem a tankönyvből szedem. Az egy elméleti tudás, ez pedig itt pedig szemléletmódról beszélünk. Ezt, és a másik pedig az, hogy mert azt mondtad, hogy rossz tapasztalat, vagy rossz példa alapján tanulja meg. Igen, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó a saját rossz példájából az ember nagyon jól tud tanulni, meg a környezetéből is. Tehát szerintem az nagyon erős, amikor azt mondja, na így biztosan nem. És én legalább annyit tanulok a negatív dolgokból, a saját meg másikból, mint a pozitív példákból is.
Nem akarok általánosítani, de nyilván, amiről az előbb beszéltünk, hogy mi az alapvető különbség, vagy amit te magad említettél, hogy a menedzserekkel kapcsolatban van egy ilyen megítélésbeli furcsaság, az nem lehet-e, hogy amiatt van, amire például az előbb utaltam, hogy azért sok menedzser teszi fel a kezét helyzetekben, és nem azt mondja, hogy ha itt van a kezemben, menedzserként is az a lehet, hogy elképesztő mennyiségű lehetőséggel állok szemben, akkor azt megfogom, és kihasználom, és kimaxolom, és mit tudom én, hanem azt mondja, hogy hát így el lehet lenni.
El lehet lenni, de ugye az egyéni célfüggvényről beszélünk, és ennek kulturális dolga is van, szerintem, hogy ki mit látott. Azért, amikor beszélünk, hogy magyar menedzsment kultúra, akkor legyünk őszinték, 3 évtizedről beszélünk. Előttem is volt csirend, ez egy teljesen más berendezkedés volt. Míg azért külföldön 100 éves családi dinasztiák, vállalatok építik magukat, ahol van hova visszanyúlni, de ez, hogy ki mit csinál az idejével, ez pedig szerintem egy ilyen saját elvárás is, meg a környezeted elvárása is. Tehát, hogy, és én ne értsen senki félre, én nekem semmi gondom nincs azzal, hogyha valaki mondjuk a szabály betartásával tiszteletek rendszerre, de maximálisan csak önérdek követő. És egyéni függvényt maximalizál, még vagyoni függvényt maximalizál, minél többet keressen, ameddig az a jót tesz egyébként, nem árt senkinek, addig csinálja azt. Nekem azért ez, amikor az utaltam erre, hogy ott voltunk külföldön, és akkor maradjunk-e, visszajöjjünk-e, akkor azért volt egy ilyen fordulópont, hogy nem ebben akarjuk definiálni a célfüggvényünket, mint család, mint házaspár sem, és egyéni szinten sem.
Nem a vagyon az
nem elsődleges. A vagyon az elsődleges, fontos része, tehát nem akarok álszent lenni, nyilván az ember kereső lehetőségét, hogy egy bizonyos szintet el tudjon érni, hanem az, hogy akkor rendben, hassunk magunk körül minél szélesebb körben, és ha van 2 gyermekünk, akkor és ez nagyon álságos, meg ilyen nagyon tud ilyen magasztosan hangozni, de akkor tegyünk azért, hogy amiben ők élnek majd Magyarországon környezetben, üzletileg, gazdaságilag, etikailag, társadalmilag, az egy jobb környezet legyen, mint amiben mi most élünk.
Na, akkor ezt is definiáljuk. Milyen az a környezet? Hát valószínűleg te olyan céget csinálsz, segítek, ami például egy olyan típusú munkahely, amiről azt gondolnád, hogy ha sok van belőle, akkor az egy jobb üzleti közeg.
Igen, mert az alap, és akkor megint akkor visszatérünk egy másik közös témánkhoz, ez pedig ugye a vállalható üzleti szereplőknek a közössége, ahol az a környezet az olyan, ami transzparensen, etikusan működik. Tisztességes az a szó, amit szokott használni körülöttem valaki, akinek adok a véleményére, de ezek elcsépelt szavak, az a baj. A tisztességes az egy elcsépelt szó Magyarországon. Pedig valójában ez tök egyszerű lenne. És ha
csak kimernénk
ha most jelenteni. És ha ránézünk most, itt állánk 10-en, és ránézünk egy dologra, ez tisztességes vagy nem? És jó esélye zsigerileg ugyanaz lenne 10 embernek a válasza, mert a hozott alapelv az ugyanaz, de amikor ezt le kell írni, ki kell mondani, az más jelent. Szóval, hogy transzparensen a szabály betartásával működni, értéket teremteni egy fogyasztói körnek, aki a közvetlen ügyfélkörödet jelenti, amúgy pedig a szolgáltatásoddal vagy termékeddel áttételesen a társadalomnak is, de legalábbis nem hátrányba hozni, vagy nem kárt teremteni senkinek sem. Ez alapelv, de tehát ez mondjuk egy vállalati működésről beszélünk. De az, hogy milyen a környezet, és amikor a gyerekünknek, hogy más legyen a környezete, akkor beszélünk egy társadalmi berendezkedésről is. Nekem, vagy nekünk ilyen szempontból az esélyegyenlőség, nem feltétlenül a vagyoni egyenlőség, sőt, az esélyegyenlőség az egy nagyon fontos kiinduló tényező, és azt gondoljuk, hogy ha valamiben, akkor ebben Magyarországon piszok nagy feladatok vannak, és marha nagy lehetőség van előttünk, amit csak ki kéne használni jobban.
Érted ezen azt, hogy a társadalmi mobilitás az lehetne.
Hát ugye most nem a fizikai mobilitásról beszélünk, hanem a társadalmi rendszerek közötti mobilitásról pontosan. Lehetne sokkal nagyobb, és akkor mondjunk konkrétan, ugyanez volt, amikor így döntöttünk, hogy itthon, haza, hogyan tovább, akkor az is volt egy felismerésünk, hogy rendben, akkor viszont találjunk egy ügyet, ami mögé beállunk a nevünkkel, az időnkkel, meg mondjuk a pénzünkkel is, de inkább azt gondolom, hogy a legnagyobb értékteremtő képességünk az időnk, amit tudunk adni bárkinek, és itt a feleségem együtt. És akkor ez az volt, hogy jöjjünk haza, és találjunk mindenhol egy ügyet, amit mi felkarolunk, és amit tudunk beleteszünk. És akkor nekünk ez a bagázslet és a roma integráció.
Ugye ez a Bagi cigánytelepen elindult munka.
Bagén és Dány most már 10 évvel dolgoznak dr. Botemőke vezetésével azon önkéntesek, hogy ezen a két cigánytelepen olyan módszertanokat fejlesztenek ki, olyan programokat, ami lehetővé teszi azt, hogy ezeket az ott élő embereket, akik egyébként ezek klasszikus szegregátumok, amit azt mindenki elképzel a fejében, de őket integrálja többségi társadalomba, miközben a többségi társadalmat is érzékenyíti az ő ügyükre. És a kettőfélnek együtt kell közelíteni a egymás felé. És azt szeretném, hogy azt érezze te is, hogy ez nem ilyen, nagyon pragmatikusan közelítjük ezeket meg. Ez önző mód, azért például, mert ma Magyarországon van körülbelül 600 000 olyan ember, aki nem vesz és nem tud részt venni a nemzetgazdaságban, vagy a társadalom ügyeiben. Mert nem teszik neki lehetővé. Nem tud dolgozni, nem tud adót fizetni. Lehet mutogatni, ez kinek a hibája, az övéke vagy a miénk, mindkét félé. A bagázs ebből indul, mindig félnek változtatnia kell tudni, hogy ez megszűnjön, de gondoljunk csak bele, hogy mekkora elfecsérelt erőforrás az ebben az országban, hogy 600 000 ember ilyen vagy olyan módon nem tud kontribútálni dolgok. És amikor arról beszélünk, hogy nekem klasszikus példám az évek óta, hogy hát ebben az országban nem lehet találni rendes vízszerelőt, meg egy fűtésszerelőt, és várni kell hónapokat, akkor egyébként ott van 600 000 ember, akit biztos, hogy jelentős munkával, meg felzárkóztatással, de például visszerelő, meg egyébként egyéb értelmes tagáltásánál oda lehetne tenni. És egyébként közül meg rengetegen lehetnek majd orvosok is, és lesznek is, tehát vannak jó példák, de egy tömegről beszélünk, nem egyéni sztorikról, hanem egy tömegről, amivel foglalkozni kell. Nekünk ez lett az ügyünk, és ezt próbáljuk. Mi nem vagyunk benne a bagázsban a partjában, csak a háttérben támogatni az ő munkáját.
Na és azt azért tegyük hozzá, hogy nem úgy vagytok benne, ahogy sokan képzelnék, hogy akkor a céget támogatja a bagázs, hanem ez a ti személyes,
abszolút,
egyéni abszolút felelősségetek. Eldöntöttétek, hogy nektek van egy töbletetek, lásd idő, meg pénz, meg lehetőség, és azzal egyénileg kerestek valamit, tök mindegy, hogy mögötted épp a McKinsey van, vagy a Chanel.
Igen, ez igaz, mert hogy ez most már tart nálunk 7-8 éves.
Csak ez általános, igen, tehát a többség igen, a cégén keresztül nem, vállalt felelősséget.
Olyan döntés is van, de az a döntés a márkának, a tulajdonosnak, nekem, mint a cégnek a menedzsere, ez Budai Bence vagyok én, ez este vagyok én, meg hétvégén vagyok én, vagy egyébként néha munkaidőben is, mert meghozom azt a döntést, pont tegnap délutánként 2 órát a bagázs vezetőségével workshopoltam egy stratégiai újrapriorizálásról munkaidőben, mert nekik akkor volt jó. Ez az én döntésem, hogy akkor rendben, ezt én hogyan kompenzálom a cégem felé, és el tudok-e számolni magammal arról, hogy akkor ezt rendben tegyem.
Mit látsz, egyre több az ilyen ember?
Én egyébként azt gondolom, hogy igen. És ez nem generációs kérdés, hanem ez köszönhető olyan ügyeknek, tehát hogy ez a menőség kérdése. Tehát van ez, amikor valakiben ember van belső igény, mert ez hozza valahonnan, vagy megtanulja, vagy azt látja, hogy bakker egy körülöttem mennyi, mint mennyi, én azt csinálom.
Ha valahova tartozni, akkor tartozni, nem
és,
lehet.
És a jó példa az ragadós ilyen szempontból. De nagyon fontos az, hogy vajon plecsnikért dolgozunk-e, hogy na ott vagyok, azon a csapatfotón kapom-e azt a minősítést a cégen, vagy én, vagy elismerek a munkámat, vagy azért, mert fontos nekem ez az ügy, és a kettő szerintem egymás erősítő. Tehát én nagyon jó látni azokat a magyar kezdeményezéseket, amik nyugati mintára azt mondják, hogy álljanak össze vezetői értékközösségek, cégként, vagy emberként, oktassam, a mindenkinek más lesz az ügye. Tehát, hogy nekünk ez lett az ügyünk. Ha valakinek, és nem akarok, tehát, hogy valakinek a beteg gyermekeknek az ügyét karolja fel, valaki az állattartásnak az ügyét karolja fel, valaki az oktatás ügyét karolja fel, ezek egyébként a végén össze fognak függeni elég hamar, nincsen ilyen vettiszta társadalmi problémák Magyarországon, de mindenki találja meg a saját ügyét, és abba áldozzon időt, mert rengeteget kap tőle.
Egyébként vállalnál menedzserként olyan cégnél munkát, aminek mondjuk a szolgáltatásával nem értesz egyet?
Nem. Hát ez nem. Biztos, hogy nem. Hát az meghasonulás lenne. Tehát, hogy de hát nem, most ez visszakadom kérdezni, mert van ilyen ember, aki vállalna? Vagy van ilyen, aki így dolgozik? Nem tudom.
Ismerünk olyan cégeket, biztos, aminek ambivalense legalábbis.
Persze.
Tehát akkor van.
Van. Ja, igen, akkor megválaszoltad a kérdést. Nem, azért, mert hogy nem is így áll a szemem, de nem. Hát most igen, most persze, most gondolkodok, és egyből jönnek az iparágak a számra, meg a márkanevek. Persze. Hát persze.
Persze, hogy nem.
Persze, hogy nem.
Miért ilyen evidens ez?
Hát mert amiről eddig beszélgettünk, hogy van egy értékrendszer, meg van egy ugye erről a legacy-ről beszélgettünk, hogy mit hagysz hátra magad után. Uh-huh. Gyakorlatilag minden, amiről most beszélünk, az ennek a fejtegetése. És mert hogy a nap végén ez a te alkotásod, azon túl, hogy te most orvos vagy-e, vagy közgazdász vagy-e, vagy ügyvéd vagy.
Mert nem tudsz egy katedrálist hátrahagyni.
Nem tudsz, és nem is akarsz. Hát, ugye, kevés olyan ember van, de azok a nagyon becsülöm, hát én nem fogok tudni katedrálist hátra, én meg nem is akarnék. Szóval mit hagysz hátra? És innentől, és ez pedig az idődet hagyod hátra, az X évedet, mit alkotsz ez alatt az időd alatt? A cégednek, a cégeidnek, a környezetednek, a gyerekeidnek, és egyébként a társadalmadnak is. És Szerintem luxus, meg önző dolog ebben olyan dolgokra időt szállni, amit nem tudsz felvállalni értékrend szerint. És az értékrendje mindenkinek más, tehát hogy nincs egy uralkodó értékrend, bár én szeretném azt mondani, hogy van kell, hogy legyen néhány olyan alapérték, amiben nem szabad nagyon vitatkozzunk. Például ez hogy kiinduló pont az, hogy mindenkinek azonos lehetőségekre törekszünk megadni, ha pedig nincs meg ez a kiinduló lehetőség, akkor teszünk azért, hogy ez meglegyen. Mert fundamentálisan elemi érdeke mindannyiunknak az, hogy olyan társadalomban éljünk, ahol aki tud, aki akar, aki szeretne, az igenis előre tud lépni és alkotni tud. Nekem az az érdekem, hogy ilyen orvosok legyenek a kórházakban, hogyha megbetegszem, hogy a gyerekeimet ilyen tanárok tanítsák, hogy amikor iskolába járnak, hogy az
automat... ilyen munkahelyen dolgozzanak majd, vagy ilyeneket hozzanak létre.
Pontosan, tehát, hogy és megint csak azt mondom, hogy ahogy én tekintek erre, ezt érezzük, tehát hogy ez, amikor az emberi helyzetekbe kerül, akkor azt nagyon könnyen érzi, hogy ez most az-e vagy nem az-e.
Mondjuk én abban hiszek, hogy igen, érezzük, és el kellene jutni addig, hogy ezt tudjuk is.
Igen, tudjuk, meg hogy, és aztán meg az, hogy szankcionáljuk. Tehát igen, és hogy az, aki így dolgozik, aki így teremt, az annak legyen lehetősége fejlődni, kapcsolódni másokhoz és építkezni, az, aki pedig nem, és igen, a piac azért ezt, egy transzparens piac, ezt is beárazza. Mert ez egy...
De van
ez
olyan? Van olyan, hogy transzparens piac, vagy ne ez
hát
egy ideál,
nem? Hát nem, mert minden torzítja, a szabályozás, politika, minden egyéb, és most nehogy ne belemenjünk ebbe a témába, mert
itt nem kérdezek semmit.
De nem, persze, hogy nincs transzparens piac, mit tudsz tenni, tájékozódsz, beszélsz, ismerkedsz, információt gyűjtesz a mindenkiről, aki körülötted van, jó értelemben nem a megfigyelésről beszélünk, hanem az, hogy ki ő, mi ő, miért csinál, milyen alapokon csinálja, és az alapján kapcsolódsz. És hogy nem, azért itt az erők vonzák egymást, meg taszítják egymást, mert az látszik egyre inkább, hogy van egy olyan vállalati közeg, nagyvállalatok szinten, kisvállalati szinten is, vagy közepes vállalatok, egyéni vállalkozók, akik keresik egymás társaságát beszállítóként, partnerként, vevőként, mert értékké válik ezt kimondani, hogy mi azért is kapcsolódunk, mert azonos alapokon működünk, különböző iparágakban is.
De segítek egyébként, mert tényleg, amit egyébként te magad mondtál, ez a tisztesség és a tisztességre törekvés. És nem azt akartam mondani, nem makulátlanságnak hívtam szándékosan, hanem a törekvés. Törekvés, ez nagyon egyértelműen ott van a szóban, mert mindenki hibázik, legjobb szándéka ellenére is, de az, hogy ez egy tisztességre törekvő üzleti közeg, és ez próbál egymáshoz kapcsolódni, az nyilván a saját életbiztosítása is.
Attól félek egyébként, hogy most beszélgetjük ezt, és ezt hallgatja valaki, hogy azt mondja, hogy ez mekkora nagy bullshiteket mondok itt, mert hogy nem mondom tényleg konkrétan azt, és nehéz is egy ilyen beszélgetésben konkrétizálni ezt, mert alapelvekről beszélünk, meg rendszerekről, és igen, lehet annak hallani szerintem, de én szeretném azt hinni, hogy amikor az emberek napi szinten működnek vezetőként, beosztottként, alkalmazottként, vagy szülőként is a társadalomban, akkor azért ők megérzik azt, hogy mik azok a döntési helyzetek, amikor ez a bullshit, ez manifestálódik konkrét prioritásokká.
Én azt remélem, hogy aki ezt a műsort hallgatja, közülük nagyon kevesen gondolják, hogy ez egy bullshit, hanem sokkal inkább arra hoz bizonyítékot, hogy tulajdonképpen a szektortól függetlenül ezt az üzleti magatartást bárhol végig lehet vinni. Ez pont, hogy egyéni döntés és egyéni vezetői döntés, hogy igen, én így viszek céget, és kész. Tök mindegy, hogy hol.
Igen. Hát pontosan, ez tényleg az, ahogy mondtad, ez egy jó mondás, így viszek céget, és kész. Ebben egyébként fontos az is, hogy és az azt jelenti, hogy ha meg nem tudok ilyen céget vinni, vagy éppen bármilyen okból kezdve kompromisszumot kellene kötni, ami nekem nem vállalható, akkor meg feláll az ember. Mi ez a másik, ami Magyarországon egy ilyen kulturális különbségünk, mondjuk a nyugattal szemben, ez a nyugat és a magyar, ez most, de nehogy megint akar pejoratív lenni, de hogy itt ugye a szükségesen szerintem jobban fogja mindenki a székét. Ennek ezen oka van anyagi, hát egzisztenciális, kulturális önbizalomhiányos, már pedig nem így kéne lennie. Tehát az embernek nyugodtan tovább kell állni, és oda kell mennie, ahol azt gondolja, hogy jó helyen van, és ahol tud alkotni.
Most te, csak hogy ne kerüljük meg, hogy ezzel mégiscsak egy olyan cégnél dolgozol, ami egy autó megosztó helyzet, amit például az üzleti modellek tekintetében így a jövő egyik etalonjaként kezelnek, nem az autókhoz kapcsolódva, hanem egyáltalán megosztásos modellek kapcsán. Jön egy generáció, akinek számára a tulajdon nem azt jelenti, amit például a mi generációnknak jelentett, már nem akar feltétlenül autót birtokolni, hanem használni akarja, meg más sem. Szóval, hogy ez fontos volt, hogy akkor te egy ilyen cégben alkos.
Szerettem volna jövőbe mutató témán dolgozni és foglalkozni, olyan, ami még nekem is új, és amiben nekem is sokat kell tanulnom és fejlődnöm. Előtte dolgoztam olyan helyeken, nagy idő után már azt éreztem, hogy a meglévő készségeimet használom újra, ami jó, de még nagyon fiatal vagyok ahhoz, hogy már most erre rájöjjek, repetitivitásra, ismétlődésre. És akkor azt kerestem, hogy mi az, ami új lehet, sharing economy, tehát megosztásos eszközhasználat, nagyon erősen applikáció alapú, tehát technológia vezérelt is, egy, ahogy te is mondtad, hogy egy társadalmi változásra épülő, még annak nagyon korai szakaszában járó, az volt, hogy ezzel hasznos lesz nekem is, önző módon megint csak azt, tehát azon mindig volt egy ilyen szempont, hogy ezzel tudok sokat tanulni, és egyébként meg egy olyan közegben tudok dolgozni, akik pedig az eddig beszélt értékeket, amiket itt felsoroltunk, azok mentén működnek nap mint nap.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
Ültessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példán mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. Ugye a te gyakorlatod, az egyik középvezetőd minden megszorítást szabályt a felső vezetésre hárít. Mit teszel, hogy érzed magad egy ilyen helyzetben?
Ugye ezek a kérdések, ezek nagyon ilyen laboratóriumi példák.
Mert sose láttunk még ilyet.
Dehogy nem láttunk ilyet, de hogy a kontextus az minden meghatároz minden szituációban itt is. Mi ez a konkrét kérdés, miért állt ez elő, stb. És hogy mit teszek ezért. Mert nem kerül meg a választ, hát csak hogy ha már idáig jutottam, akkor az én saját kritikám, hogy ez a helyzet előállt. Nem szabad szerintem egy szervezetben senkit sem, pláne egy középvezetőt, vagy másodat olyan helyzetbe hozni, hogy ő ne értse egy döntésnek a szükségességét, és ne tudjon vele egyetérteni. Ahol én dolgozom, a vezetőként bármikor, ott alapvetően ezeket a nagy, ha legyen ez egy megszorítás, egy olyan, ami tudom, hogy ez egyébként fájni fog, azt nekem kell kommunikálni, azt nekem kell elmondani, nem delegálom le azt, hogy valaki, ha én kitalálok valamit, vagy az én vezető felsőtét csapatom, azt nem adhatom át egy középvezetőnek, hogy légy, ezt mondd el a többieknek, ez lesz hétfőtől. Ilyen nincs. Nekem kell odaállni, nekem kell elmagyarázni, nekem kell kezelni a kérdéseket, meg a frusztrációkat, amit egy ilyen generálhat. Ha így ezt el tudom érni, akkor nem szabadna, hogy egy középvezetőm ebbe a helyzetbe kerüljön, neki választani kell a saját embereinek az érdekei, meg a top management
megfelelés között.
És hogyha ha igazod, amit én mondtam, hogy én próbálok így dolgozni, hogy ez ne álljon elő, mert én kommunikálok, elmagyarázom a vezetőségnek is, hogy mit miért csinálunk, közösen hozunk döntéseket, be volt vonva abba a döntésben, nem én találtam ki, együtt találtuk ki, és végén biztos, hogy nem mindenki ért vele egyet, de mindenki mögé tud állni, ez alapfeltétel szerintem egy vezető döntéshozatalban, akkor nem szabadna az, hogy ő ne képviselje ezt a döntést a kollégák felé, ha pedig mégis előáll a helyzet ezek után, akkor ez egy döntés kettőnk számára, hogy melyikünk nem akarja felvállalni azt, hogy ebben a keretrendszerben dolgozzon. Mert ha végigmentünk ezen a folyamaton...
Azért azt, valószínűleg akkor abban a helyzetben nem kérdés, hogy te. Hát ez neki kérdés.
Hát, hogyha elfogadjuk azt, mondjuk, hogy én vagyok a felsővezető, és nekem van egy mandátumom a tulajdonosomtól, nem biztos, hogy nekem van igazam, de valószínűleg azért csináltam valamit, mert azt szolgálja a tulajdonos, a cég és az ügyfelek érdekeit, ezért volt a költségcsökkentés, megszorítás, most itt az utalt ház a kérdés, annak oka volt, hogy azt meg kellett hozni az a döntést közösen. Ha számára ez
nem elfogadható,
vagy szakmai nem tudja elfogadni, az egy szakmai kérdés, az elég egyszerű kéne lennie. A második pedig, hogy morálisan valamiért nem tud vele egyetérteni, ez is lehet, hiszen más értékrendszerből jön, akkor szintén, de és erre mondtam az előbb azt, hogy de akkor az emberedre tudni kell felállni. És ezen semmi gond nincsen, tehát hogy én segítettem már középvezetőmnek abba, hogy beszélgettünk,
hogy mondta.
És mondja ki. És aztán már máshol van, és jobban maradtunk, és hálás egyébként, de most ez megint csak ilyen persze hálás érte, de tényleg, hogy ez mindenkinek jobb, hogyha egy instabil vagy kényelmetlen helyzetből tovább áll valamelyik fél, és ezt meg tudja beszélni. Tehát, hogy annyira össze vagyunk ragasztva néha vezetői szituációban, hogy én itt dolgozom, nekem ide kell, és tűrnöm kell azt, hogy vezetőm ezt meg ezt csinálja velem. Nem kell tűrni senkinek sem. Egy vezető se csinál ilyet, meg olyat az embereivel, de hogy ha van valakinek saját, és lehet saját önértékelése, meg önbecsülése, és megteheti azt, ez mindig fontos egyébként, hogy kinek mi a mozgástere, szóval tiszteletlen, sok ember nem tud csak úgy váltani ilyen meg egyéb okok miatt. Földrajzi, anyagi egyéb, szóval ne legyünk azért idealisták, de ha megvan neki az önbecsülése, meg az önértékelése, egyébként tudna váltani, akkor váltani kell. Szóval visszatérve az eredeti kérdésre, azon dolgozom, hogy ilyen helyzet ne állhasson elő, hogy egy középvezetőm nem ért egyet azzal, amit mi meghoztunk közösen döntést, nem az én véleményem, közös döntésünk. Ha viszont mégis előáll egy ilyen helyzet, akkor azon ezt nekünk kezelni kell, és a végén ott valamelyik félnek le kell hozni egy döntés, hogy akkor szeretne még ebben a rendben dolgozni, vagy sem. De ez része a vezetői létnek. Szóval, hogy nem vezetőként nem könnyű lenni, és nem kell azt várni, hogy mindig mindenki szeretni fog. Jó, hogyha ez van, de az nem sikerkritérium önmagában, hogy szeressen mindenki.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Luxus olyanra pazarolni az időt, amivel nem értünk egyet, ami nem az alapértékeink szerint való. Ennek az epizódnak szerintem ez a legfontosabb üzenete. Ahogy Budai Bence mondta, minden egyes nap a hagyatékunkat építjük, és mivel nem mindenki tud katedrálist hagyni az utókorra, ezért azt az időt kell alapul venni, amivel előre visszük a cégünket, a munkahelyünket, a családunkat és a társadalmat. Bence makacsul hisz az alapelveiben, és menedzserként, vezetőként is csak azok alapján hoz döntést. Több Bence kéne ebbe a világba, ez biztos. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti életbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes, Regényi Eszter és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Pistő Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.